Szeretettel köszöntünk mindenkit, és egy nagyon érdekes témáról szeretnénk beszélni, nem a saját pultfejünkből elsősorban, hanem ugye sokszor emlegettük a Pálhegyi Feri bácsit, aki ugye református házassággondozó, és hát bibliai, tehát nem csak református, hanem minden felekezet, aki elismeri a Bibliának a tekintélyét, azok számára tartanak már régóta egy ilyen, működtetnek egy házassággondozó szolgálatot. És neki a lánya, Krisztina nevű lányának a személyes vallomása, beszámolója, bizonyságtétel alapján beszélünk a válásról és az újraházasodásról. De ez egy nagyon forró téma, különösen mondjuk egy ilyen körbe, de feltétlenül beszélni kell róla. Ugye házassággondozásról van szó, és ugye a házassággondozásnak a célja az, hogy megelőzni a kríziseket, megmenteni a házasságokat, de bizony vannak olyan helyzetek is, amikor ez a téma is szóba kerül. És a szöveg, elég sok szöveget fogunk felolvasni, ez mind a Krisztinának a saját közleménye, közlendője erről a dologról, és ezért írtuk le, hogy minél pontosabban szöveghűben vissza tudjuk adni. Na most az eddigiekkel ellentétben annyi kis különbséget tettünk, eddig mindig volt ugye a végén egy példatörténet, most ez maga a példatörténet, tehát ez egy élő eleven példa, hát sajnos igaz, csak az egyik oldalát ismerjük, tehát a Krisztinának az elmondását, de mert ugye hát nyilván a másik fél az nem illatkozott, de ennek alapján is azért szerintem jól megérthető ez a történet.
Szóval Krisztina, a képen szerepelnek az új férjel, igaz, mert ekkora lányokkal biztos, hogy nem az első házasságát kötötte, és a korábbi képen hárman vagyunk, nem négyen. Már 22 éves volt Noémi lánya, Panni 18, amikor az esküvőről készült a fotó. Szóval ő a Pálhegyi Krisztina. 10 éven keresztül, szóval én sokat fogok olvasni, ezért elnézést kérek, megpróbálok hangosan. 10 éven keresztül egyedül neveltem a lányaimat, mert az első férjemtől elváltam. 20 évesen mentem hozzá, és 17 éven keresztül voltunk házasok. Kívülről minden jól nézett ki, sokan azt hitték, hogy ideális hívő házasság a miénk, pedig komoly nehézségeink voltak. Eszembe jutott a vállás is, de ezt olvastam a Bibliában, a házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől, olvashatjuk az 1 Korintus 7:10-ben. A bajokat nem akartam azzal tetézni, hogy nem engedelmeskedem Isten parancsának. Úgy tűnt, hogy egy hívő feleség egyetlen választása az, hogy szelíd és csendes lélekkel tűr, engedelmesen kitart a nehézségek között. Még a szüleimnek sem meséltem el, mi minden zajlik a házasságunkban, mert nem akartam a helyzetet tovább rontani azzal, hogy a férjemre haragítom őket. 17 éven keresztül, biztos nem volt könnyű. Végül a férjem elköltözött egy másik nőhöz, én pedig beköltöztem a szüleimhez a gyerekekkel. Amennyire nehéz volt, annyira megkönnyebbülést jelentett, hogy legalább nem kellett tovább úgy tennem, mintha minden rendben lenne közöttünk. A válás viszont nem jöhetett szóba, hiszen ez áll a Bibliában, ha egy asszonynak hitetlen férje van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Szintén a Korintus 7:13-ban van. Az én férjem pedig hívő volt. Igaz, elköltözött, és anyagilag se támogatott, de nem akart válni, tehát azt gondoltam, ha Istennek engedelmes maradok, zárva van az ajtó. A férjem bocsánat kérés helyett azt mondta, hogy tudja, mekkora kiszúrás az, amit művel, de most ez van, nincs választásom, hívő feleségként hűségesnek kell maradnom hozzá, s ha majd valamikor vissza akar jönni, meg kell bocsátanom neki. Mivel nem fordultam ügyvédhez, s nem adtam be a vállópert, a férjemet semmi nem kötelezte arra, hogy a gyerekek eltartásába besegítsen, papíron még házasok voltunk. Felhagytam addigi szellemi munkámmal, és vállalkozásba fogtam, hogy el tudjam hármunkat tartani, de mégse kelljen másra bíznom a gyermekeimet. A családomnak nagyon fájt ez az egész, de mellettem álltak. Bántotta is a lelkiismeretemet, milyen nehéz a szüleimnek, akik házassággondozó szolgálatot vezetnek, a lányuknak pedig felborult a házassága. Isten mégis felnyitotta a szememet. Nem lehet neki tetsző magatartás az, ha tovább tűröm a férjem visszaéléseit. Rossz példát mutatok a lányaimnak, s minden hívő feleségnek, aki az életemet látja. Utána néztem, hogy mit mond valójában a Biblia a vállásról, s 2,5 évvel a férjem kiköltözése után beadtam a vállópert. Sok hívő ismerősöm pedig mélyen elítélt. Egyesek azt mondták, hiszel az Úr Jézusban? Elfogadod a Biblia tekintélyét? Ha elválsz, az azt jelenti, hogy nem engedelmeskedsz annak, ami meg van írva. Nem jársz hitben. Mások így biztattak. Nehogy azt hidd, hogy lesz hívő férfi, aki elvesz egy elvált nőt, hiszen Jézus azt mondta, aki elbocsátja a feleségét, és mást vesz el feleségül, házasságtörést követel ellene. És ha az asszony bocsátja el a férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követel a Márk 10.11.12-ben. A baj az volt, hogy totálisan félreértettem, miről is van szó ezekben az igeversekben. Ezeket azért mondom el, hogy lássátok, hívőknek is lehet húsba vágó kérdés, mit mond a Biblia a házasságról és a válásról. Ezt szeretném most elmondani.
Mit tanított Jézus valójában a válásról? Ez itt a nagy kérdés. Tehát ugye hivatkozott bizonyos idézetekre eddig is, hogy első századi hívő zsidó fülével halljuk Jézus szavait, teljesen más megvilágításban látjuk a jól ismert mondatokat. Mielőtt tehát megnéznénk, mit tanított Jézus a válásról, előbb azt próbáljuk megérteni, mi volt magától értetődő Jézus korabeli hallgató számára. A házassági szövetség Isten és népe szövetségét fejezi ki. Ezek Isten tulajdonságait tükrözik, Isten hűsége, szeret és gondoskodik rólunk. Nem kell aggódnunk, mit tegyünk és mi beruházkodjunk. A házassági szövetség oszlopai Mózes törvénye szerint is a hűség és a szerető gondoskodás. A házasfelek fogadalma mózesi törvényektől kezdve 4 dolgot tartalmazott, a hűséget, az étel, a ruha és a szex, vagyis együtt a szerető gondoskodás egymás szükségleteiről, tehát ezeknek a biztosítását. Ismeri a Biblia vállókot? Igen, a vállók a házassági szövetségnek a megszegése. Ilyen a házasságtörés, vagyis a hűtlenség, és az elhanyagolás, vagyis az étel, ruha és a szexualitásnak a megvonása. De ide tartozik az elhagyás és a bántalmazás is. Az egyik fél megszeg a szövetséget, a másik sincs kötelezve megtartására. Ezek az alapelvek, és most kifejt egy kicsit részletesebben a Krisztina. Az első vállók a házasságtörés, ezt porneának írja a görög szöveg. Ez van egy idézet, ez még az Ószövetségből, az 5 Mózes 24.1. Ha valaki feleségül vesz egy lányt és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert házasságtörés okát találja benne, és ír neki vállólevelet veled, kezébe adja és elküldi házából. Ez volt a Mózesnek az előírása. Tehát ebben benne van az első vállók, vagyis a házasságtörés, majd más néven paráznaság, hűtlenség, megcsalás, héberül erva, a görögül meg porneja. Amit az igében szerepelnek szó szerinti fordítása, porneja okát találja, az egyértelmű, hogy házasságtörésről van szó. Látjuk, hogy Mózes törvénye házasságtörés esetén megengedi a válást. Az első biblikus vállók, tehát a házasságtörés. Olyan más vállókot is elismert Mózes törvénye? A második vállók az elhanyagolás, vagyis a szerető gondoskodás, az étel, a ruha és a szex megvonása. Ezt a 2 Mózes 21.10-ben lehet olvasni. Mózes törvény azt mondja, hogy valaki nem hanyagolhatja el a régi feleségét, csak azért, mert szerzett egy újat. Ez is nagyon érdekes, tehát a Mózes törvényében, aki olvasta, ott a több nejűséget gyakorlatilag nem tiltotta Mózes, hanem szabályozta. Ezt írja. A második az, hogy vesz magának, elsőtől nem tagadhatja meg az ételt, a ruhát és a házastársi jogot. Ha ezt a hármat megtagadja tőle, az eltávozhat, és nincs kártalanításra kötelezve. 2 Mózes 21.10.11. Na most ez nagyon érdekes tehát, hogy mi a biblikus és mi a nem biblikus, ugye? A Bibliában nagyon sok minden benne van, ami tulajdonképpen nem evangéliumi, tehát amit az Úr Jézus nem hagyott jóvá, hanem azt mondta, hogy szívetek keménysége miatt engedte ezt meg Mózes. Tehát ugye Luthernek van egy nagyon jó mondás, hogy a Biblia az olyan, mint a betlehemi jászol, hogy hogy benne van szén a szalma, az állatoknak az ürüléke, de a lényeg az, hogy az Úr Jézus van benne. Tehát sok minden egyéb is benne van, de mindig az Úr Jézusra kell figyelni, ő a központ. Na most azt azért még hozzá kell tenni a második házas feleségről, hogy vannak olyan keresztény felekedetek, ahol ezt gyakorolják. Tehát ők annyira elfogadják, hogy elismerik az Ószövetség tekintélyét, annyira ragaszkodnak hozzá, hogy a többnejűséget hát biblikusnak tartják, és gyakorolják. Például ezek a mormon testvéreink, akik hát Amerikában ugyan már törvényesen, vagyis hát az államok törvényei szerint nem lehet nekik több feleségük, vagyis hát nem ismeri el az Egyesült Államok a többnejűséget, de ennek ellenére az 1800-as évek végéig ők legálisan gyakorolhatták, és azóta meg illegálisan gyakorolják. Na most, de miért mondtam ezt el egy kicsit így részletesebben? Most nem itt ez, hogy ne akadjunk meg ezen a második feleségen, hanem hogy ebből mi következik a mi témánkra nézve. Tehát ha pedig mégis elhanyagolja, az első feleségnek joga van a válaszhoz és a szabad élethez. Ez akkoriban radikális tanítás volt. A mózesi törvény védte a megmond feleségek jogait és emberi méltóságát. A zsidók törvényben is foglalták, a feleséget megilleti, akkor a férjet is megilleti ez a jog. A szerető gondoskodás joga mindenkit megillet a házasságban. Aki nem kapja meg, amire a másik a házasságkötéskor szóban és írásban fogadalmat tett neki, annak a zsidó törvények szerint joga volt ahhoz, hogy visszavegye a szabadságát. Tehát nem lehetett csak úgy, vett egy fiatalabb asszonyt, akkor nem rakhatta csak ki úgy a második az minden további nélkül, vagyis az első feleség minden további nélkül, hanem az szabaddá vált ahhoz, hogy újból férhez menjen, és megkapta azt az összeget, amit magával vitt a házasságba, tehát nem üres kézzel távozhatott. Na most Pál apostolnak a véleménye, hogy Szent Pál, ugye a katolikus testvérek, hogy mondják, az elhanyagolásról. Szinte az 1 Korintus 7-3-5. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség és a férje iránt. A feleség nem ura maga testének, hanem a férje. Ugyanúgy a férj sem ura maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymástól magatokat, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre. Tehát Pál is azt mondja, hogy a házaspár ne fossza meg magát egymástól szexuálisan. Ez azért is jelentős, mert kiderül belőle, Pál is a 2 Mózes 21.10-ben olvasható házastársi jogokra építette a tanítását. Tehát nem is véletlen, mert Pál egy tudós rabbi volt, aki nagyon jól ismerte természetesen Mózes törvényeit, és ennek alapján fejtette ki is a tanítását. A Biblia időkben a házasság jogi szerződés volt, mindkét fél felelős volt azért, hogy megtartja a szerződés rá első részét. Hát ez egyébként teljesen logikus, hogy a két fél között van egy szerződés, az egyik megszegi, akkor továbbiakban már a másikra sem vonatkozik. Ez azóta is így van, és minden jogállamnak a törvénye ez gyakorlatilag így alkalmazza. Most nézzük meg, milyen vállalókat ismert el Mózes törvénye. Házasságkötéskor mindkét fél ígéretet tett arra, hogy gondoskodik az ételről, a ruháról és a testi szerelemről, és arra is, hogy hűséges marad. Ma is, tehát mind a mai napig, írásba adja a zsidó hőlegény, gondoskodom élelmedről, szükségleteidről és házas életbeli kötelezettségeim teljesítéséről. Ha valamelyik fél megszeg a szerződést, a másik felet sem köti tovább a fogadalma. Az elhagyás és a bántalmazás is vállalóknak számított, mivel a bántalmazást az elhanyagolás extrém formájának tekintették. Amikor a passzív elhanyagolás aktív veszélyeztetésé válik, akkor beszélünk bántalmazásról. A fizikai gondoskodás megvonása, amikor a másik éhezik és fázik miattad, felér a testi bántalmazással, a testi gyengétség megvonása pedig már érzelmi bántalmazás. Az elhanyagolás egyszerűen passzív bántalmazás. Minden rossz szándékú vagy kegyetlen cselekedet a házasságban a 2 Mózes 21.10 szerint elhanyagolásnak minősül. Pál és a 2 Mózes 21.10-ben olvasható házastársi jogokra építette a tanítását, mint velük, hogy ne fosszátok meg egymástól magatokat. A farizeusok csak a férfi számára írták el, hogy milyen gyakran kell teljesítenie a férfi kötelességét. Úgy látszik, a nőknél ezt természetesnek tartották, ezt csak én teszem hozzá. Úgy tűnik, az első században a férfiak voltak azok, akiknek megfájult a fejük. Törvény úgy rendelkezett, hogy szexuális élet rendszerességét a férfi foglalkozása határozza meg. Férfiak szexuális kötelezettsége. Aki nem dolgozik, minden nap. Munkások hetente 2-szer, szamárral közlekedő munkások hetente 1-szer, tevével közlekedő munkások 30 naponként 1-szer, tengerésztek 6 havonta egyszer, mondta Eliézer rabbi. Na most hát ez is egy akadálya lehetett a többnejűségnek, hogyha nyilván az lehetett többnejű, akinek jól ment a dolg. Ugye nem nagyon kellett neki dolgozni, abban az esetben viszont mindkét asszonynak ugye naponta teljesítenie kellett a házastársi kötelezettségét, az abban az esetben se lehetett mindig olyan egyszerű.
A kép egy nő vállólevelét ábrázolja, már ami megmaradt belőle. Egy nő kérésére írta egy hivatásos írástudó a második században. Nem a férj, hanem az idő vasfoga tépte szét. A rabinikus törvények szerint a vállólevelet a férj önként köteles megírni, vagy írástudóval megíratni, ha a feleség törvényes okkal válni akar. A rabinikus törvény kimondta, hogy ha a nőnek a törvény szerint oka van a válásra, de a férfi nem akar neki vállólevelet adni, a férfit addig kell verni bottal, amíg hajlandó nem lesz megírni feleségének a vállólevelet. A zsidó vállólevélben ez áll: szabadon férjhez mehetsz ahhoz, akihez akarsz. De mi volt Jézus véleménye? Egyetértett ezzel? Vagy megváltoztatta? Jézus milyen váló okokat ismert el? A farizeusok vitája az volt, hogy a pornéia, a házasságtörés az ok, a váló ok, vagy pluszba van valami más is. Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert házasságtörés pornéia okát találja benne, és ír neki vállólevelet, kezébe adja, és elküldi a házából, ismét az 5 Mózes 24.1-ből olvassuk. A pornéia szó önmagában is kifejezi a házasságtörést, de minek oda az a másik szó, hogy ok? Csak nem újabb vállókra bukkantunk, ennek örömére gyorsított eljárással törvénybe is iktatták az újabb vállókot, válás egyéb okból, vagy bármilyen okból. Erre az új vállókra hivatkozva egy férfi bármilyen egyéb okból legálisan elválhatott a feleségétől. Ha odaigette az ételt, akkor azért. Nem kellett komolyabb vállókot bizonygatnia. Az új törvény könnyű volt és humánus, gyorsan népszerű is lett. Jézus és Pál apostol korában szinte minden válás erre való hivatkozással történt, mert ez volt az egyszerű. A feleségnek nem érezték különösebb kiszúrásnak, mert nem citálták őket bíróság elé, nem kellett elviselniük a megalázó vádakat.
Egy kicsit tovább gondoltam én ezt, hogy miért volt ez olyan népszerű, meg hogy jöhetett ez a dolog létre. Na most az, hogy házasságtörés, az nem volt egy tréfa dolog az Ószövetség időben, ezért ugyanis halálbüntetéset megkövezték. Ugye olvastunk erről például még az evangéliumokban is, hogy Jézushoz ittek egy házasságtörésen ért nőt, és mondták, hogy hát Mózes azt parancsolt, hogy meg kell az ilyet követni, és hogy te mit mondasz, és hogy ismert, hogy úgy folytatod. A történet, hogy Jézus azt mondta, hogy aki közöttetek bűntelen, az vesse rá az első követ, és aztán így senki sem, mindenki elódalgott, mivel hát a lelkiismeretük nem volt természetesen tiszta. És akkor Jézus azt mondta az asszonynak, hogy senki se vádol téged, és azt mondta, hogy senki. Azt mondja, hogy én se vádollak, eredjel, és többéget ne cselekedjél. És tehát ezt csak azért mondom, hogy tehát ha tetten értek valakit, akkor kivégezték, megkövezték. Tehát, na most ugye természetesen ezért volt benne a szöveg, vagy pornéia okát, tehát nem magát a tényt, hogy nem a tetten érésre van szó, hanem gyanú, igaz? Gyanakodott, hogy az asszonnyal valami nem stimmel. Így mond, és akkor, na erre is volt a Mózeségnek jogi eljárásuk. Ugye vagy két tanút kellett szerezni, hogy igenis látták, hogy az asszony ezzel és azzal volt, ugye, ez elég volt a halálbüntetése. Ugye ismer, hogy a katolikus Bibliában benne van, nálunk a deuterokanonikus könyve, tehát szintén elismer, de nem elsősorban elismert könyvek között van ugye Zsuzsánának a története, egy csinos fiatalasszony, akit a vének fürdés közben meglesnek, megkívánnak, megzsarolnak, a nő nem áll kötélnek, erre ugye feljelentik a bíróságon, hogy házasságtörő, de aztán azt hiszem, hogy Dániel könyvéhez van egy függelék, és Dániel egy bölcs ember, bölcs vezetője a zsidóságnak, az rájön a rájön a csalásra, és így aztán Zsuzsanna megmenekül. De lényeg a lényeg, hogy nem volt tréfa a két hamis tanú, tehát azzal, hogy simán ki lehetett valakit végeztetni. Na most a harmadik eset, hogyha tanú sem volt, de még továbbra is gyanakodott a férj, volt a hűtlenség törvénye, amit Mózes hát úgy szabályozott, hogy gyanakszik a férj a feleségre, akkor vigye el a paphoz a szentélybe, és akkor a pap leírja a gyanút egy papírra, az belemártja egy pohár vízbe, a szentély porából vesz hozzá egy adag port, azt összekeveri, és az egészet megitatja az asszonnyal, mint átokhozó vizet. Hogyha az asszony hűtlenséget követett el, akkor hatalmas fájdalmak keletkeznek a belsejében, és a meddővé meg koraszülővé válik, szóval csúnyán megbetegszik, hogy így mondjam. Ha meg nem történik semmi, tehát ha nem betegszik meg, akkor ártatlan. Tehát gyakorlatilag egy ilyen istenítéletszerű próbának vetették elő az asszony. Most így mai szemmel ezt így végig gondolva egy elég borzalmas dolognak tűnik, de nyilván egy hatalmas nagy pszichés hatás alatt volt az asszony, tehát ha ő tudta magáról, hogy nem bűnös, akkor hát nyilvánvaló bízott az Istennek az igazságában, ha pedig tudta magáról, hogy bűnös, akkor tényleg bekövetkezhettek ezek a már ilyen pszichés alapon is értve bekövetkezhettek ezek a dolgok. Na most ezt miért mondom el? Azért mondom el, mert ezért örültek az asszonyok is ennek a könnyített törvénynek, igazából, hogy fogadták el, nem kellett ezzel a dologgal, ugye két esélyes dolgok ezek, ugye nem kellett ennek el, hanem jó van, hát akkor elment, aztán készadtak neki egy vállólevelet, és ezzel a dolog el volt intézve. Egyébként a mohamedánoknál most is így van. Én olvastam egy fiatal asszonyról, aki férhez ment nagy mindenféle luxus körülmények között valami gazdag arab fiatalemberhez, aztán másnap a szállodába kapott egy díszes papírt, és akkor kiderült, hogy egy napig tartott a házasság, azt Mohamed ugyanis lehetővé teszi. Az nem paráznosság, elvette, házas életet élt vele, adott neki egy papírt, aztán szevasz tavasz, ugye jött a következő, szóval ez az ókori szokás, hát sajnos ott még mindig érvényben van. És még egy bibliai példázat ehhez, ugye a József és Máriának a története, ugye? Tehát úgy van az evangéliumban, hogy ugye Mária Szentlélektől áldott állapotba került, és ezt ugye József, aki neki a vőlegénye volt, tehát eljegyezte, de még nem értek házas életet, természetesen hát megdöbbenve fogadta legalábbis, hogy finoman fogalmazunk, de mivel igaz ember volt, tehát nem akart azt mondani, hogy hát házasságtörő kövezzék meg, ugye? Hanem hát erre az egyéb okra hivatkozva, hát ad neki egy papírt, aztán hát távozzon békében, ne történjen semmi botrány. Tehát így akarta, de aztán ugye az Isten angyala álmában figyelmeztette, hogy ezt ne tegye. Nos, itt vannak a korabeli rabbik, két rabbi volt, akinek nagyon híres iskolája volt abban az időben, két nagy tanító, zsidóságnak Hillel rabbi és Sammai rabbi. Hillel az egy ilyen liberálisabb szemléletű, Sammai meg egy szigorú ortodox rabbi volt. Most az új bármilyen okra való hivatkozó válás, mind a férfiak, mind a nők, azaz mindenki más körében népszerű volt, kivéve a szigorú sammaitákat, vagyis Sammai rabbinak a tanítványait. Sammaiták ragaszkodtak ahhoz, a porné oka egyedül a házasságtörésre vonatkozik, és semmi másra. Nem pedig a házasságtörése és még valamilyen bármilyen okra, olyan egyszerű mondatnak kell érteni, ami ennek látszik. Tehát ez volt az ő határozott véleményük. Tehát a farizeusok vitája is Jézus. Miért mentek a farizeusok Jézushoz? Tehát nem azért mentek, hogy egyáltalán szabad elválni, hanem hogy kinek van igaza a két tanító közül, a hilléritáknak vagy a sammaitáknak. Tehát a vitának az volt a kérdés, hogy a házasságtörés és bármilyen ok az-e a válásnak az oka, illetve a feltétele. Szabad az embernek bármilyen okból elbocsájtani a feleségét. Így benne is van így a Máté 19-ában. Ez azért is érdekes, mert ugye a Márkban az nincs így benne, de ugye a Máté evangéliumot az kifejezetten zsidóknak írták, tehát zsidó keresztényeknek, zsidóból lett keresztényeknek, tehát ők ezt érezték, ezt ennek a hangsúlyát, hogy a bármilyen okból, ugye, hogy az mit jelent. Mi már a mai füllel ezt igazából nem érezzük. Ezzel a vitával mentek oda a farizeusok Jézushoz, hogy állásfoglalásra késztessék. Azt kérdezték, szabad az embernek bármilyen okból elbocsájtani a feleségét? Ha első századi zsidó fülel hallod a kérdést, mit hallasz? Mi a kérdés? Az, hogy szabad-e bármi miatt elválni, ma is szoktuk érteni, vagy az, hogy szabad-e arra bizonyos bármilyen okra hivatkozva válni. Farizeusok Jézushoz intézett kérdés az utóbbiról szólt. Arról, hogy Jézus szerint törvényes az új válló. Farizeusok azt akarták tudni, vajon Jézus szerint igazuk van-e a hillelitáknak. Jézus pedig Samaita jelszóval válaszolt, aki elválik a feleségétől, ha csak nem paráznaság miatt és mást veszel házasságtörést követel, vagyis a samaitáknak adott igazat. Tiltotta Jézus a vállást, tehát a vita lezárása. Az első vállók a porneia, az házasságtörés, és csak az, és nincs bármilyen ok. Jézus válaszolt az eredeti kérdésre, mondom nektek, aki elbocsátja a feleségét a paráznaság esetét kivéve, és más lesz feleség, az házasságtörő. Farizeusok ugye ebben nem nyugodtak olyan simán bele, hát férfiak voltak, és jól jött nekik ez a bármilyen ok. Ugye visszatértek a válaszra, erre azt mondták, akkor miért rendelte el Mózes, aki elbocsátja a feleségét, adjon vállólevelet. Jézus így válaszolt neki, Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Itt megint ugye a törvény és az evangéliumnak a kapcsolata. A törvény, ugye a Mózes által az a törvény, az kimutatja, hogy az ember képtelen a törvénynek megfelelni. Tehát kimutatja, hogy az embernek megváltóra van szüksége. Mert a szívük keménysége kiderült, miután nem tudták megtartani a hűséget a házasságban, és ezért volt az, hogy volt ez az engedmény, de ez nem azt jelenti, hogy ez így a jó, hogy ez az Isten akarata, hanem pontosan azt jelenti, hogy az embernek a gyengesége miatt történt ez a dolog, bűnre való hajlandósága miatt. Jézus válasz azt jelenti, hogy az új bármilyen ok Mózes törvénye szerint nem törvényes váló. Csak emberi találmány ennél fogva érvénytelen. Így értetővé válik Jézusnak az a mondata is, ami annak idején annyira nem értettem, aki elbocsátja a feleségét és mást teszel feleségül, házasságtörést követel ellene, és ha az asszony bocsátja el a férjét, és máshoz megy férje szintén házasságtörést követel. A vita le van zárva. Akkoriban természetes volt mindenkinek, hogy törvényes a válás, a Mózes törvényében megírtak szerint. Jézus nem a válást tiltotta, hanem a bármilyen okból kimondott válást tartotta érvénytelennek. Az én esetemben és sok más hívő válás esetében is fennáll a házasságtörés, az elhanyagolás, vagy mindkettőnek az esete. De ezek törvényes vállókok, Mózes idejében is törvényes vállókok voltak, csak később jött hozzá ez a bármilyen okból lépett be ez az emberi találmány, amit Jézus természetesen nem hagyott jóvá.
Isten válása és új házassága. Ugye meghökkentő a cím, mi az, hogy Isten válása, de Imre az előbb hivatkozott arra, hogy a házasság az szimbolizálja Isten és Izrael népének a szövetségét, úgyhogy a későbbiekben azért megmagyarázza a szöveg ezt az Isten válását és új házasságát. A házassági fogadalom legszomorúbb felidézése Ezékiel könyvének 16. fejezetében található. Felsorolja, mi mindenben törte meg Izrael az Istennel való szövetségét. Izrael a halmokon paráználkodott a bálványokkal. A ruhákat, amit Istentől kapott, a bálványokra adta. Az ételt, amit Istentől kapott, a bálványok elé rakta áldozatul. Újra, meg újra megszegte az ételre, ruhára, szerelemletet fogadalmát, és nem fordult el a paráznaságtól. Jézus erre a részre utalt, amikor azt mondta, hogy szívük keménysége miatt engedte meg Mózes a vállást.
Mikor Istennek emberi tulajdonságot tulajdonít a Biblia, vagy tulajdonítunk, akkor tulajdonképpen mindig tudnunk kell azt, hogy Isten egészen más. Tehát Isten nem ember, emberi tulajdonságokkal csak legfeljebb szimbolikusan lehet leírni, és azért van erre igazából szükség, hogy magyarán valamennyire a számunkra túlságosan magas mennyei dolgokat, amire nincsenek emberi kifejezések, ezeket valahogy érzékeltetni tudjuk, mikor Istennek a kezéről, lábáról, akaratáról, szívéről, bármiéről, házasságáról, vagy válásáról beszélünk, akkor ezt mindig így kell érteni. Tehát ezért tiltja már mindjárt a Biblia kezdetben, hogy az Isten emberi formában, vagy bármilyen formában ábrázoljuk, vagy akár el is képzeljük, mert ebből különben hát borzalmas félreértések lehetnek, hogyha az Isten egy felhő fölötti nagy embernek, vagy nagy méretű embernek, vagy bármi ilyesminek képzeljük el, ez természetesen teljesen messzire vesz a dolgoktól. Ezeket mind szimbolikusan, jelképesen kell érteni.
Isten elvált. Jeremiás próféta Isten válását írja le Izraeltől, ami ennek a kitartó, meg nem bánt bűnnek lett a következménye. A sok házasságtörés miatt elbocsátottam el az elpártolt Izraelt, és kiadtam a vállólevelét. Jeremiás 3:8-ban olvashatjuk. Ennek óriási jelentősége van, azt jelenti, hogy nem a vállás a bűn, hanem a szövetség megszegése. Isten a Malakiás 2:16-ban minden elvált érzését fogalmazta meg, mert gyűlölöm a vállást, mondja az Úr, Izrael Istene. Mit jelent akkor, hogy amit Isten tehát egybekötött, ember azt el ne válassza? Máté 19:6-ban. Azt jelenti, hogy senki ne szegje meg házassági fogadalmát. És aki arra a következtetésre jut, amire Isten is Izraellel kapcsolatban, hogy a házastársa nem fogja abba hagyni a vétkezést, annak a bűnt takargató házasságot nyilvánosan is le kell lepleznie, véget kell vetni neki. Ha a házastársad nem fordul el a bűntől, hanem folyamatosan megszegi Mózes törvényében található házassági fogadalmat, megcsal, bántalmaz, elhanyagol vagy elhagyott, akkor elválhatsz tőle. Jézus nem eltörölte, hanem megerősítette és betöltötte Mózes törvényét.
Most itt a meg nem bánt bűről van szó, folyamatosan elfelejtett meg nem bánt bűről. Nem arról van szó, hogy ne lehetne megbocsájtani, hogy ne kellene megbocsájtani a házasságtörést, vagy az elhanyagolást, tehát hogy mindenféle sunyiságot, aljasságot, gonoszságot ne kellene, vagy ne lehetne. De hogyha a másik fél ezt nem hagyja abba, ennek ellenére sem. Tehát, hogy hát nyilván az, hogy mindenkinek kiáll egy második esély, akár egy harmadik esély is, de ha ennek ellenére nem tanúsít semmiféle megbánást, és nem is akar változtatni, ebben az esetben nincs igazából más, hát így mondom, biblikus vagy törvényes megoldás. Az Isten is ezt tette, tehát Izrael sorozatosan megszegte a szövetséget, és egyszer eljött az a pont, amikor Isten azt mondta, hogy most itt a vége, és elég volt, és ugye kiadta, nyilván jelképesen a vállólevelet, vagyis a szövetséget felbontottnak, nyilvánította. Szabad-e újra házasodni? Itt most a Pál apostolnak két mondását, két kijelentését veszük hát figyelembe. Először is, hogy nem tudjátok, hogy aki paráznanővel egyesül, egy testé lesz vele, mert amit az írás mondja, lesznek ketten egy testé. A házasoknak pedig nem én parancsolom az Úr, hogy az azt, hogy ne váljon a férjétől, ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. Férfi se bocsássa el a feleségét. Na most akkor ugye az előbbieknek a fényében, hogy néz ez a dolog ki? Most egy kicsit olyan ellentmondásosnak tűnik. Mindjárt ez felszól, ez az ellentmondás. Szabad-e újra házasodni? De amikor két ember összeházasodik, egy testé lesznek az 1 Mózes 2:24, és a halál választhatja szét ezt az egységet, itt viszont kérdőjelek jönnek. Nem így van. Ki mondja ezt? Sokan mondják a szószékről, de nem az új szövetség. Tehát az új szövetségben ez így nincs. Az új szövetségben az van, amit az előbb felolvastunk, hogy nehogy arra, hogy valaki egy testé legyen egy prostituáltal. Tehát arra figyelmezteti a Korintusban élő újonnan megtért keresztényeket. Pál, ez egy kikötőváros volt, olyan, mint most Amsterdam vagy Rotterdam, ahol hát elég gyakori volt a prostitúció, és nyilván az újonnan megtértek közül is nem egy volt, aki rendszeresen járt a prostituáltakot. Egyébként ez a zsidók között se volt olyan ritkosság, tehát a prostitúciót azt nagyon régóta. Meg biztos ismeritek a Júdának és a Támárnak a történetét, ugye, hogy Júda az tulajdonképpen az egyik ős atya, a Jákobnak az egyik fia, akinek volt egy menye, aki hát meghalt a férje a menyének, aztán utána megígérte neki az apósa, hogy amint a kisebbik fia felnő, akkor hozzáadja a feleségül, hogy a nemzetség ki ne halljon, ugye? De nem teljesítette ezt az ígéretét, és akkor Támár parázna nőnek átszázva magát, hát végül is a Judával teherbe ejtette magát, nyilván azért, hogy a nemzetség fennmaradjon. És végül is, ezt olyan természetesen írja lesz a sztorit a Biblia, hogy hogy mintha egy hétköznapi dolog lenne, ballagottak. A Júda találkozott egy parázna nővel, megkérdezte, hogy mit kérsz azért, hogy ezért, hogy ha velem lefeküdjél, hát adjál egy birkát, de hát most nincs nálam birka, akkor adjál valami zálogot, odaadta a botját meg a pecsétgyűrűjét, aztán utána, amikor meg akart adni a birkát, akkor derült ki, hogy hát nincs ott parázna nő, mert ugye igazából a Támár egy ilyen csert alkalmazott. De ez is egy nagyon érdekes. Ez azon, hogy a Biblia tulajdonképpen az életfilme, mert megdöbbentő dolog, tehát mai szemmel nézve is megdöbbentő dolgok vannak benne. Ugye? De hát az élet ilyen. Az életben megdöbbentő dolgok vannak, és ezt a Biblia is leírja. Tehát térjünk vissza a prostituáltakra. Pár sehol nem tiltja meg azoknak a házasságot, akik életükben jártak már prostituáltnál. Ugyanis, hogyha örökérvényű kapcsolat lenne, egy testé lenni, akkor az kizár minden, akkor kizárt minden további házasság. Tehát akkor azt kellett volna mondani, hogy ha voltál már prostituáltal, akkor egy testé lettél vele, és van az egy testé létel az egy végleges dolog, hát akkor maradj házasság nélkül, hogy vedd el a prostituáltat szeressék. De Pál ugye ezt nem ezt mondja. Ha ez lenne a helyzet, akkor valószínűleg minden római megtértett figyelmeztetnie kellett volna arról, hogy nem házasodhat meg. És ráadásul ugye most gondoljuk a mai életre, ami szerintem semmiben se különbözik, legalábbis erkölcsi szempontból akármilyen kornak a régebbi életét, hogy nagyon sokan vannak mind a férfi, mind a női nemben, akiknek nem a házastársuk volt az első nemi kapcsolatuk. Ugye? Ebben az esetben akivel először volt életében, azzal lett egy testé, és akkor igazából nem lenne érvényes semmiféle szempontból a házasság, vagy legalábbis hát ilyen erkölcsi szempontból semmiképpen. Az egy test azt véli ki, hogy a szexuális kapcsolat erős kapocs két ember között. Az viszont nem jelent, hogy örök kapocs két ember között, ha csak. Ugye itt megint, amit a Pál és Jézus is mond, aki elválik a feleségétől, ha csak nem parázmaság miatt, és más tesz el, házasságtörést követel. Értsd, ha egyéb okból válik el, akkor követel házasságtörést. Ha a parázmaság miatt válik el a feleségétől, akkor erre nem vonatkozik rá. Egy és nagyon fontos kivétel volt Pál és Jézus szerint is, ha valaki törvénytelen, egyéb vagy bármilyen okra hivatkozva vált el. Na most ugye ez miért pont a korintusoknak mondja? Ugye a korintusok azok rómaiakból megtért keresztények voltak, és Rómában még egyszerűbb volt a válasz, mint a zsidóknak. Ugye ott sem volt ez a bármilyen oknál, ott még ok se kellett. Egyszerűen elköltözhetett otthonról, és ezzel végés volt a házasságnak, be volt fejezve, hogy el kellett költözni, hogy a házastársat kellett kidobni, attól függően, hogy kié volt a lakás. Ez gyakorlatilag úgy van, mint a most az élettársi kapcsolat. Totál úgy van, hogy na, pakold a bőröndödet, a lakás az enyém, a cuccodat elvihetett, aztán ennyi. Úgyhogy érdekes, hogy semmi új nincs a nap alatt, ugye. Na most Korintusban megtért keresztények, ugye Pál intette őket, hogy ezt ti nem csinálhatjátok. Ez már igen, ha megtértél, akkor ez már így nem megy. Hogy csak úgy lelépsz, vagy pedig a feleségedet kiteszed, ugye, ha csak nem paráznasság oka miatt. Sok hívő, aki ilyet tett, értse meg, hogy Isten törvénye szerint nem törvényes a válása, tehát semmilyen bármilyen ok nem. Tegye meg tehát mindent házassága helyreállítására, ne házasodjon össze valaki mással, mert azzal lehetetlené tenni Isten törvénye szerint még érvényes házassága helyreállítása. Ez egy nagyon fontos figyelmeztetés volt, ha mégis lelépett vagy elküldte az asszonyt, ilyen bármilyen okra hivatkozva, tehát nem parázmaság miatt, akkor ezt rosszul tette, és ne házasodjon meg, erintett ő Pál, mert akkor nem tudná helyreállítani a házasságát, ami még mindig Isten szín előtt, még mindig érvényes. Meddig kell a nem törvényesen felbontott házasság helyreállításán fáradozni? Pál erről nem nyilatkozik, de feltételezhető, hogy egészen addig, amíg van esély a törvénytelenül felbontott kapcsolat helyreállítására. A nem hívőkre a lelkiismereti szabadság elve miatt nem kényszeríthetők az új szövetség erkölcsi normáit. Aki hívő és szenved a házasságban, annak viszont fontos ismerni a biblikus vállókokat. Összefoglalás. A hívő ember újraházasodhat, ha válása Isten törvénye szerint is legális. Isten törvénye szerint legális vállalkok a bibliai házassági fogadalom megszegése. A házastársi hűtlenség, a házastársi gondoskodás, az a másik testi szükségletének, ételének, ruházatának vagy testi szerelem iránti igényének hanyagolása, az elhagyás, a lelki vagy testi bántalmazás. Ezek tulajdonképpen két alapvető ok van, ugye a hűtlenség, másrészt meg ugye az elhanyagolás. De tulajdonképpen az ember alapvetően nézve az egész, ez a kettő is egy. Tehát ez a szeretetnek a hiánya. Mert aki igazán szereti a másikat, az hűséges is, meg gondoskodik. És ugyanúgy, hogy szimbolikusan ugye a házasság Isten és a népe szövetségét fejezi ki, hát Isten ilyen, hogy hűséges hozzánk is, meg gondoskodik is rólunk. Mert szeret, tehát ez a szeretetének a lényege. Ugye a szeretet az olyan, mint a fény, ugye, ami aztán egy prizmán egy különböző színekre osztik, de azért mégiscsak egységes. Különböző megnyilvánulásai vannak a szeretetnek, de végül is egyetlen egy dologról van szó.
És akit elhagytak, mit mond tehát Pál annak, akit akarata ellenére elhagyott a házastársa? Meddig terjed az elhagyott házastárs szabadsága, ha az elhagyó fél nem akar válni? Csak addig, hogy ne éljen együtt azzal, aki elhagyta, de továbbra is legyen engedelmes feleség, idézőjelben. Szerető, türelmes férj, tűrjön és szenvedjen a jogi kiszolgáltatottságtól. Nevelje fel egyedül a gyermekeit. Hát ez gyakorlatilag az ő benne felvetődő kérdések. S ha a másik megunja a kalandozást, szelíd és csendes lélekkel éljen vele tovább, vagy arra is szabad, hogy elváljon tőle? Az elhagyás következtében az elhanyagolás esete mindenképpen fennáll, aki elhagy, nem gondoskodik a szükségleteidről, ételedről, ruházatodról és a testi szerelemről. Az elhagyott fél tehát elválhat, s ha elvált, szabad arra, hogy újra házasodjon. Az új szövetségben Jézus is és Pál is megerősítette, amit az Ószövetség törvénye kimondott a vállóokokról. A négy vállók a házassági fogadalom négy ígéretének megszegése. Hűség, gondoskodás, étel, ruházat, gyengétség, szex, elhagyás és bántalmazás is ide tartozik. A házasság Isten szándéka szerint életre szóló szövetség. A megbánt és elhagyott bűnt meg kell bocsátani. Isten engedélyezi a válást, ha a szövetség megszegője nem fordul el a bűnétől, hanem tovább folytatja. A biblikusokkal elvált vagy elhagyott ember szabad arra, hogy új házasságot kössön.
Most röviden, most anélkül, hogy elfogultságról vádolhatnának, hogy azt mondom, hogy a mi református egyházunk is körülbelül ezt a gyakorlatot folytatja, tehát nálunk, azt remélem, hogy jól mondom, hogy köthetnek egyházi házasságot az elváltak is, tehát erre van lehetőség. Még mondjuk a katolikus testvéreinél sokkal szigorúbban veszik ezeket a dolgokat, és emiatt azért sok fájdalom és sok szenvedés is. Nem akarok tényleg bírálni senkinek se a vallását, de a tény az tény.
És ez a vége. Köszönjük a figyelmet.